Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
Stark Erzsébet vagyok. Jogi egyetemet végeztem, túlléptem az 50. életévemen, amikor készültem a tanúságtételemre, és átgondoltam életem főbb állomásait, akkor döbbentem rá, hogy mennyire sok kört futottam, mire megértettem, hogy Isten nélkül semmire se vagyunk képesek, hogy Isten az egyetlen kiút a számunkra. Egy nagyon szép, szeretetben megélt gyerekkorom volt. Szüleimmel elmentünk a templomba. Az 50-es években voltam általános iskolás, kisdobosok, úttörők voltunk. Hittanórára nem jártam, sem másfajta belső késztetést nem éreztem ahhoz, hogy az Istent kövessem. Férhez mentem, de az első férjem azt mondta, hogy ő kommunista, így eszembe se jutott az, hogy templomi esküvőnk is legyen. Megszületett mindjárt az első gyermekünk. Én ebben az időszakban is úgy éltem, hogy amikor nagy terheket éreztem magamon, amikor valami döntés elé kerültem, imádkoztam, elmentem gyónni, áldozni. Amikor kijöttem a templomból, úgy éreztem, hogy több száz mázsa teher esik le a vállamról. Tisztának éreztem magam. De ezzel, mintha be is fejeződött volna a folyamat, nem közelítettem Istenhez. A férjemmel 3 évi házasság után elváltunk. Nagyon rövid időn belül megismerkedtem a második férjemmel. Pár hónap múlva már együtt éltünk, és 1 év múlva összeházasodtunk, miután útban volt a második gyermekem. Úgy éreztem, hogy révben vagyok, hiszen van nagy házam, van 2 gyerekem, a második házasságom tökéletes, nagyon jó férjem van, és minden rendben van. A munkahelyem nagyon jó, bulisztunk, táncoltunk, ittunk, szórakoztunk, és így teltek az évek. Amikor gondom volt, akkor rögtön tudtam, hogy hova kell forduljak. Akkor rögtön elmentem a templomba, és ez így folytatódott. És aztán próbatétel elé kerülve nem tudtam, hogy mit tegyek. Az első az volt, amikor 15 évi munkaviszony után elküldtek a munkahelyemről. A központban dolgozó kollégáink a rendszerváltás idejében kitúrtak bennünket a munkahelyünkről, és 32-en kerültünk elbocsátásra. És emiatt egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerültem, míg nem a végén kórházba kötöttem ki. Úgy döntöttem, hogy engedek egy gonosz kísértésnek, engedek annak, hogy a depresszió démona uralkodjék rajtam. Következő nagy kísértés a személyiségfejlesztő és önismereti tréningek. Akkor azt hittem, hogy megint révbe értem, azt hittem, hogy megtaláltam a megoldást, a kiutat, és megtaláltam azt az embert, akire úgy tekintettem, mintha Isten lenne. Ő volt a guru, ő határozta meg, hogy mit csináljunk. Ő mondta meg, hogy mire gondoljak, hogy mit tegyek. Eszembe se jutott, hogy nem biztos, hogy ez az út az, amelyet követnem kellene. Átengedtem az egész házunkat a csoportos összejövetelekre. Egy idő után nem voltam ura a helyzetnek, nem voltam ura a saját házamnak. Valaki más uralkodott benne. Már nem gondoskodtam annyira a gyerekeimről. Észre se vettem, hogy a nagyobbik fiam drogfüggő lett. Az édesanyám folyamatos unszolására kezdtem el ezzel a gondolattal foglalkozni, míg nem tényleg bebizonyosodott, hogy baj van. És hát kihez fordultam? Nem Istenhez, hanem a guruhoz. Aki megkérdezett engem, tudod egyáltalán, hogy mi ellen küzdesz? Tudod egyáltalán, hogy mire mondasz nemet? Mondom, nem, hiszen fogalmam sincs, hogy mi az, hogy drog. Eddig nem ismertem, azt hittem, csak a filmekben látjuk. Akkor ismerd meg, mondta. És egy összejövetel alkalmával, még most is, ha belegondolok, elképesztő. A saját fiam kérte meg, hogy szerezzem be marihuánát és hasist. Bekövetkezett az, ami miatt azt mondom, hogy tudom, hogy mi az, hogy drogosnak lenni. Azt éreztem, hogy nem vagyok ura a helyzetemnek, nem tudok magamról, nem tudok felelősséget vállalni. Éreztem, hogy valami sötét erő szállt meg. Istennek hála, képes voltam nemet mondani, és csak néztem a többieket, hogy nem tudják, hogy mit csinálnak. Egyszer elmentem gyónni, azt, hogy azt mondta, egyet tehetek csak, hogy imádkozom érte. Nekem akkor ez nem jelentett megoldást. Azt gondoltam, hogy meg tudok ezzel küzdeni. Elmentem egy nagy tátos vezérhez, aki azt mondta, hogy persze, csak gyertek az én összejöveteleimre, az én rendezvényeimre, a tanfolyamokra, és majd meglátod, hogy minden megoldódik. Több száz kilométert utaztam, anyagi áldozatot vállalvám, elmentem a fiammal. És már nem volt elég, hogy a fiamat elvittem, hanem a férjemet is. Rátmentünk a parázson, és boldog voltam, azt hittem, mindenre képes vagyok. És hogy mennyire nem így volt, bizonyítja a depresszióm. Ennek a betegségnek a vége felé elkerültem egy asztrológushoz, aki magát szinte megváltónak tartotta, pár másodperc alatt jósolt az életemről. 2003-ban autóbalesetben fogsz meghalni, mondta. Innentől kezdve csak ennek a jóslatnak éltem. És próbáltam az életemet megtervezni. Egyetlen szlogen volt az én mondatom, hogy nincs lehetetlen, csak akarni kell. A második férjem nagyon jó, szelíd, türelmes, alázatos ember, elfogadó. Hogyha én meghalok, nem tudom, hogy mi lesz velük. Megpróbálom lerendezni akkor az életüket. Eladjuk a házunkat, veszünk kettőt újat, mind a két gyereknek egyet-egyet, és akkor a férjem választhat, hogy hol él. Szóval eladtuk a lakásunkat, aztán vettünk egy újat, azt felújítottuk, és még maradt pénzünk arra, hogy még egyet a másik fiunknak is megvegyünk. Elvégeztem a feng shui tanfolyamokat, hogy gyönyörűen berendezzem ezt szerint a lakásunkat, tele kis bálványokkal, mondván, hogy majd ezek a bálványok fogják az életemet megváltoztatni. Látszólag minden rendben volt, és mégis hiányzott valami. Akkor azt hittem, hogy valamilyen tudás még nincs a birtokomba. Jelentkeztem egy olyan szabad egyetemre, ahol a szellemi svéd asztal tárolhatott elénk. Grafológiát, javasgyógyászatot, zenbuddhizmust, jogát, krisnások tanait, tájcsit, csikungot, parapszichológiát, agykontrollt, álomfejtést, jikinget, kabalát, reinkarnációt, kristálykövekről, előadásokat, kineziológiát, rejkit, és nem akarom sorolni, amibe belementünk. Most, amikor készültem a tanúságtételre, akkor jöttem rá, hogy Istenem, hiszen sehol nem volt a kereszténységről szó. Mindenfajta könyveket árultak mindig, és érdekes módon egyetlen egy könyv, a Szentírás hiányzott. És ez nekem föl sem tűnt. Ennek a szabad egyetemnek a hatására azt gondoltam, hogy csinálok egy ezoterikus tanyát. Kezünkbe vettük az ingát, Magyarország térképe fölé raktuk, és elmormoltuk a varázsszavakat, és ahol az inga megállt, ott kezdtünk el lakást, házat keresni. Ilyen hihetetlen sötétség uralkodott bennünk. És aztán így kerültünk a Bakonyba, eladtunk mindenünket újra. A férjem Szegeden dolgozott még, én már itt voltam, nem volt állásom. De hát boldognak éreztem magam, azért, mert úgy nézett ki, mintha elindultam volna a tervem által elképzelt úton. A fiam túljutott a drogfüggőségén, egy kislánnyal megismerkedett, megszületett a kicsi unokám is. Azt gondoltam, hogy a fiam is lépbe ért. Kisebbik gyerekem pedig nem messze ettől a helytől, ahol laktunk, egyetemre járt. Aztán egyik nap éreztem, hogy most le kell tegyek mindent a kezemből, és azonnal elindulok Szegedre. Nem tudtam, hogy miért, csak azt éreztem, hogy mennem kell. Fölültem az autóbuszra, délután 4:30-kor fogadott a hír. A fiam András meghalt. Orvosi rendelő WC-jében találták holtan. mellette a heroin adagolásához szükséges eszközök. András halálától számított 3 hónap múlva jött egy újabb megpróbáltatás. Kiderült, hogy a kisebbik gyerekünkkel valami probléma van. Megváltozott. Fűhöz fához rohangáltam, asztrológushoz, tarokkártyáshoz, kórházból ki, be. És aztán elkövetkezett az a pont, ami az életemet teljes egészében megváltoztatta. Egyik alkalommal a fiunk azt mondta, anya, én jobban szeretnélek téged holtan látni. Ez a gyerek ilyet mond, akkor itt már valami nagyon nagy baj van. Ekkor átéltem azt, hogy itt már ember nem segíthet, nincs, akihez fordulhatnék. És akkor úgy döntöttem, hogy akkor én most fölajánlom, átadom az életemet az Istennek. Amikor azon gondolkoztam, hogy jó, de hogyan tegyem meg, mit csináljak, eszembe jutott, hogy szoktak zarándokhelyekre menni az emberek. Talán én is elmegyek egy ilyen helyre. Tehát hova menjek, fogalmam sincs, nem ismerek semmi ilyen helyet. Egyszer egy hang, egy érzés hallatszott. Medjugorje. Azt se tudtam, hogy hol van. Megint jött a gondolat. Medjugorje. Egy pénteki napon magamhoz vettem a hátizsákomat, és egy nagyon erős szándékot arra, hogy letegyem az életemet az én bírám elé. Emlékeztem arra, hogy ha valaki valami nagy fölajánlást tesz, akkor mintha böjtölni szoktak volna a katolikusok. Az evangéliumokból emlékeztem, hogy Jézus a pusztában 40 napig oda volt. Úgy gondoltam, akkor én is megpróbálok Jézus tetteihez közelíteni, és 40 napra elmegyek, kenyéren és vízen. Amikor leszálltam az autóbuszról, akkor éreztem azt, hogy itt most valami új fog kezdődni. Azt hittem, hogy majd elég lesz 1 euró naponta a szállásra. Ennivalóra úgyse kell költsek, csak kenyérre, víz az meg úgy is van. Megdöbbentem, amikor kiderült, hogy a legeslegolcsóbb szállás 6 euró. Akkor lehet, hogy nem tudok 40 napig maradni, gondoltam. Elindultam szállást keresni, érzés szinten megjelent egy gondolat. Amikor megtaláltam a szállást, szállásadom szájából ugyanezt a gondolatot hallottam vissza. Adjon annyi pénzt, amennyie van. Így történt az, hogy 40 napig ott tudtam lenni Medjugorjéba. Ott jöttem rá, ott éreztem meg, értettem meg, hogy micsoda csodálatos íze van a kenyérnek, és hogy a víz is ízes. Egy magyar csoportvezető elmesélte a történetet. Így tudtam a látnokokról, így tudtam arról, hogy van Podbrdo, hogy van Križevac. 5 nap után kezdtem érezni azt, hogy valami nem jó van, látom, hogy mindenki megy áldozni, gyonni, és én csak ülök ott, mint egy kívülálló, aki csak nézem, hogy mit csinálnak a többiek. És aztán éreztem, hogy belül valami elhatalmasodik rajtam, valami vágy arra, hogy közelebb kerüljek az Istenhez. Könnyű volt közel kerülni, hiszen minden arról szólt, a csodálatos, gyönyörű zene, az énekek csodálatosan énekeltek. A zene magával ragadott, a szívem kinyílt. Itt kaptam meg a szűzanyától ajándékba, hogy a rózsafűzért én is elkezdtem mondani. Megtanultam úgy imádkozni, hogy éreztem, hogy ezt kell tegyem, és aztán átment tudatos szintre is. Így telt el a 40 napom, hogy végül mégis mindent megkaptam, mindazt, amit az Isten akart, hogy tudjak. Végtelen béke szállt meg, és egy türelmel viselt állapotba kerültem. Amikor Medjugorjéban átéltem azokat a gyönyörű és csodálatos napokat, azt fogadtam meg a szűzanyának, megígértem, hogy ha visszatérek, akkor a családomat le fogom vinni oda, hogy meglássák azt, hogy milyen az Isten irgalma, és milyen az Isten közelében lenni, sok-sok több ezer emberrel együtt egyszerre dicsőíteni őt. Decemberben már a férjemmel ott voltunk Medjugorjéba. Karácsonyt és az új évet a templomban ünnepeltük. A férjemet is megérintette valami, valaki, és innentől kezdve az ő számára is egy új élet kezdődött. Ő még kevésbé ismerte a vallását, és nem is gyakorolta. Meg volt keresztelve, és itt megszakadt minden a számára, Medjugorjéba kezdődött újra. Ő is ott mondta ki az igent az Úr mellett. 2 hét múlva, ahogy hazaértünk, Budapesten kaptam állást. 3 hónap múlva a férjemnek is volt ugyanitt Budapesten állása. Bezártuk az ajtókat a Bakonyba, és megint új életet kezdtünk, de most már az Isten hívásának engedve. És az Úr irgalma, az Úr szeretete innentől kezdve napról napra újabb és újabb csodákban nyilvánult meg. Medjugorjéból hazajöttem, úgy nézett ki, hogy itthon nem változott semmi, de mégis minden. Tudatosan kerestem azokat az utakat, melyek az Istenhez közelebb vezethetnének. Addig soha nem forgattam a Bibliát, vettem magamnak egy szentírást, és bele-bele nézegettem. De azt hiszem, hogy egyedül az ember ezt az utat nem tudja végigjárni. Az Isten segítsége mellett szükség van még a többi emberre is. Így kerültünk az irgalmasokhoz, a Máltai Szeretett Szolgálat vezetőjéhez, Kozma Imre atyához, és a legnagyobb szeretettel fogadtak bennünket. Találkoztam egy lányjal, aki azt mondta, hogy hát ilyen problémákkal küzdötök, Dani, pszichiátriai kezelés, skizofrénia, paranoia, mély depresszió, mindez a diagnózisa. Akkor talán a legegyszerűbb volna számodra, hogyha Török Bálintra mennél ki, Regina Collins nővér által vezetett isteni szeretett közösségbe, és próbálnád megkérni a nővért, hogy imádkozzon fölöttetek. A nővér 1,5 óráig imádkozott fölöttünk. Addig soroltuk azokat a dolgokat, amiktől meg kellett, hogy szabaduljunk. Azóta Regina nővér megkért bennünket, hogy amikor gyógyító ima szolgálat van, akkor segítsünk, és imádkozzunk az emberekért. Imádkozzunk a jó Istenhez, azokért az emberekért, akik hozzánk fordulnak. Átéltem azt, hogy Jézus annyira szeret bennünket, hogy minden eddigi cselekedetemre, tetteimre, fátyol borul, és azáltal, hogy ő bennem elkezd dolgozni, és hatni, és megtisztít engem, ezáltal én is tisztává válok. Őt próbálom az emberek számára elérhetővé tenni. Regina nővér sok-sok imája, az atyák sok imái, a közösség imája olyan csodálatos módon változtatta meg az életünket, hogy Dani azóta befogad bennünket, leül velünk, beszélgetünk. És én hiszem azt, hogy az ima hatására lesz még egy tanúságtétel. A fiam ő. Köszönöm, Uram, a te irgalmad.
Kedves hallgatóink, Stark Erzsébet tanúságtételét hallották. A tanúságtételt Kerek József rögzítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió.
Fehér bot napja a Mária Rádióban. Mi az a fehér bot? Hogyan élnek köztünk a látássérült emberek? Hogyan tanulnak épp társaik között? Melyek a leggyakoribb szembetegségek? Ezekre a kérdésekre kapunk választ a Mária Rádió műsorában október 15-én szombaton 10 óra 45-től, 16 órától és 16 óra 50 perctől. Interjút hallhatnak egy szemész professzorral, bemutatkozik a Vakok Battyány László római katolikus gyermekotthona, beszélgetés hangzik el a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium vezetőjével és tanárával a látássérültek integrációjáról. Fehér bot napja a Mária Rádióban, október 15-én, szombaton.
Rádió.
Hírpercek.